Okay.
Okay, what we want to accomplish today is two separate things.
Tehát amit ma beszeretnék nektek mutatni, az két különböző téma.
And they both are connected with the Feast of Weeks or the Feast of Pentecost.
Ahogy kapcsolódunk a hetek, vagyis a pünkösd ünnepéhez.
This morning we're going to focus on the Book of Acts chapter 2.
Így az apostolok cselekedetei második fejezetére összpontosítunk a mai napon.
I will say a few things about the Feast of Pentecost, but only as much as is found within this chapter.
És pár dolgot említek az ünneppel kapcsolatban is, de most annyit, amennyi ehhez a fejezethez kapcsolódik.
This afternoon we'll do a complete study of the Feast of Weeks from all of Scripture.
És utána délután pedig egy komplett tanulmányt szeretnék bemutatni, tartani az ünnepről.
Also bring in the various rabbinic editions beyond what the Bible was saying.
Az összes íráshelyel és az összes rabbinikus hozzáadott értelmezéssel is együtt.
If you have a Bible, go ahead and turn to Acts chapter 2.
Tehát most lapozzunk akkor először az apostolok cselekedetei második fejezetéhez.
We have the coming of the Holy Spirit.
És az 1-től 4-ig versekben látjuk a Szentlélek megérkezését.
And then verse 1 provides the occasion for when this happened.
És az első verszak adja meg az okot.
When the day of Pentecost was now come.
Azt, hogy ez miért történt, amikor a pünkösd napja eljött.
Now the term Pentecost is the Greek term for the Hebrew Bible calls the Feast of Weeks.
És a pünkösd szó az a görög megfelelője a héber Bibliában használt hetek ünnepének.
The difference is a difference of the Hebrew name and Greek name.
A különbség a görög és a héber név között.
And Greek it says the day of Pentecost was now come.
És a görög azt mondja, hogy a pünkösd napja eljött.
And the use of that phonological emphasizes what's happening here will be the fulfillment of the meaning of this feast.
És amit itt a határozott név elő kiemel, az, hogy ez a beteljesülése ennek az ünnepnek.
And the Feast of Weeks or the Feast of Pentecost is fulfilled by the birthday of the church, the body of the Messiah.
És pünkösd, vagy a hetek ünnepe beteljesül, ez úgy, hogy megszületik a gyülekezet, Krisztus teste.
In our afternoon study, we'll notice that the Bible does not give a specific date of the month to observe this feast.
És majd, ahogy fogjuk tanulmányozni az ünnepet, észrevehetitek, hogy az ünnepre nem ad meg speciális napot, hónapot a Biblia.
It was simply to fall 7 weeks plus one day after the Feast of First Fruits.
Hanem az első zsengét követi 7 és 1 nappal, tehát 50 nappal.
And there's no calendar date given for the Feast of First Fruits.
És az első zsenge ünnepére sincs megadva egy kalendáriumi naptári.
Because what's important was not the day of the month, but the day of the week.
A hét volt fontos, és nem a nap, vagy a hónap.
And the Feast of First Fruits was to fall on the first Sunday following Passover.
És az első zsenge ünnepe az a Pészach utáni első vasárnapra esett.
So from year to year would fall on a different date.
Tehát így a dátumok ezért változnak.
Then you count 7 weeks of one day, and you come to the Feast of Weeks of Pentecost.
Tehát ha kiszámolod a 7 hetet, meg az 1 napot, akkor kapjuk meg mindig a pünkösnek a dátumát.
And therefore Pentecost will also always fall on a Sunday.
És mivel az első zsenge ünnepe egy vasárnapi ünnepe, ezért a pünkösd is vasárnapi ünnep lesz.
There's a similar practice with the Christian calendar.
A keresztény naptárban is egy hasonló gyakorlatot látunk.
If I ask you what is the date for Christmas,
hogyha megkérdezzük, hogy mi a karácsonynak a dátuma,
if you're part of the Western Church, the date that would come to mind would be December 25.
Akkor a nyugati egyházban december 25-ére gondolnak.
If you're part of the tradition of the Eastern Church, the date that would come to mind would be January 5 or 6.
Akkor a keleti egyházban január 5 és 6-a, amit megadnak.
But if I ask you what is the date for Easter, no date of the month comes to mind.
De hogyha arra kérdezel rá, hogy mi nálatok a dátuma a húsvétnak, akkor nem ugrik be egy dátum ebben kapcsolatban.
What's important for Easter is not the day of the month, but the day of the week.
Mert ami a húsvéttal kapcsolattal fontos, az nem a, ez a dátum, hanem maga a hét.
It must always fall on a Sunday.
És maga a nap, ami mindig vasárnapra esik.
And therefore, the based upon the requirements of the Mosaic Law, the Feast of Weeks of Pentecost will always fall on a Sunday.
És így a hetek ünnepe is, ahogy mondtuk, vagyis pünkösd mindig vasárnapra esik.
And so that was the date of the week that the church was born.
És ez a dátuma annak a hétnek, amikor megszületett a gyülekezet.
Now, rabbinic tradition, this was the feast when God gave to Israel the Mosaic Law.
A rabbinikus hagyomány szerint ez volt az a hét, amikor Isten Mózesnek adta a törvényt.
And now the, in the New Testament there's also the day of the week when the church will come into existence.
És az új szövetség tanúsága szerint ez az a hét, amikor megszületik a gyülekezet.
Another element about the traditions in Judaism about this feast.
Vannak más hagyományok is az ünneppel kapcsolatosan a judaizmusban.
When God spoke the Ten Commandments from Mount Sinai,
amikor Isten kihirdette a tíz parancsolatot a Sinai hegyéről,
it was heard throughout the world,
az egész világon lehetett ezt hallani,
and the people would hear the Ten Commandments in the language that they speak.
Az emberek a saját nyelvükön hallották, amint beszéltek mindezt.
So keep in mind, in rabbinic Judaism, this was a feast in which there was the use of a multiplicity of tongues.
Tehát vegyétek észre, hogy a rabbinikus hagyományban ez egy olyan ünnep volt, amikor, amint sok nyelvet használtak.
We'll come back to this in a few moments.
Majd visszatérünk erre néhány pillanat múlva.
Altogether, the seven holy seasons spelled out in Leviticus chapter 23.
3 Mózes 23-ban összesen 7 ünnepi időszakot figyelhetünk meg.
And 3 of those 7 were to be pilgrimage festivals.
És 3 ebből a 7-ből úgynevezett zarándok fesztivál ünnep.
It was not permitted to observe these festivals at home. They had to go where God put his name.
És nem lehet ezeket az ünnepeket az emberek otthonában megünnepelni.
And so first it was Shiloh, ultimately it became Jerusalem.
És először Shiloh volt az ünnepnek a helye, de végül is Jeruzsálem lett ezeknek az ünnepeknek a helye.
And this ruling is given in Deuteronomy 16:16.
És ezt 5 Mózes 16:16-ban találjuk.
And so, like the Passover and Tabernacles, does have to be observed in Jerusalem, which explains why so many were here.
És ahogy a Pészachot és úgy a sátoros ünnepet és ezt az ünnepet is Jeruzsálembe kellett megünnepelni.
And verse 1 also mentions they're all together in one place.
És az egyes vers azt is említi, hogy mindnyájan együtt voltak, tehát egy helyen voltak.
And later on we'll see this would have been the same upper room where the Messiah held this last Passover.
És ez nagy valószínűség szerint ugyanaz a felső szoba, felső ház volt, ahol a Mesiás tartotta a pészachi vacsoráját.
Then in verses 2, 3 and 4, three things happen.
És utána a 2-től 4-ig versekben 3 dolgot látunk megtörténni.
And in verse 2, the first thing was a sound to hear.
Az első dolog, hogy valami hangot hallanak.
And what they hear is the sound of a wind.
És ez egy ilyen szélszerű hang volt, amit hallottak.
A sound of a wind that came from heaven.
Egy olyan szél, ami a mennyből jön lefelé.
And the Greek is literally the sound of a rushing of a mighty wind.
És a görög szó szerint azt jelenti, hogy ez egy gyors és hatalmas szélnek a hangja.
The Greek word actually means echo.
A görög szó tulajdonképpen ilyen echót, vagyis visszhangot jelent.
Now, Dawson does not say it was a wind.
Igazán nem mondja, hogy ez egy szél volt.
Only the sound they heard was the sound of a rushing wind.
Hanem maga a hang, amit hallottak, az olyan volt, mint a szélnek a hangja.
And one of the common symbol of the Holy Spirit is the symbol of the wind.
És egy gyakori jelképe a Szent Szellemnek a szél.
And what they heard was like a roar, like the sound of a tornado.
És amit ők hallottak, az mint egy ilyen tornádó, tehát nagy erejű szélnek a hangja.
But they never felt a blast of wind.
De nem érezték ennek a szélnek a fújását.
And result was it filled all the house where they were sitting.
És ez betöltötte az egész házat, ahol ők ültek.
Then in verse 2 we have a second element, a sight to see.
És a harmadik versben látjuk a következő elemet, valamit, amit látni lehetett.
And what they saw was the appearance of tongues.
És azt látták, hogy bizonyos nyelvek tűntek fel.
But these tongues were parting asunder.
És ezek részei voltak ennek a hangnak.
Like it began with one appearance of a tongue of fire, but then began to distribute itself to all the people.
És először egybe jelent meg ez a úgymond tűznyelv, de aztán ezek szétváltak, és minden egyes szétvált ilyen kis tüzes nyelv valaki megnyugodott.
Again, does not say it was a literal fire.
Nem azt mondja, hogy ez egy szó szerinti tűz.
It had the visibility of a fire. It looked like a fire.
Hanem úgy nézett ki, mint a tűz.
But they felt no burning.
De nem égetett ez a tűz.
So it was flame-like in appearance and emphasizing the brightness of it.
Tehát egy ilyen lángszerű megjelenése volt, ami hangsúlyozza, hogy ez egy fényes dolog volt.
And what they're observing is what is referred to as the Shekhinah or the Shekinah glory.
És amit itt látunk, ez a Shekinah vagy a Shekinah dicsőségének a megnyilvánulása.
And the Shekinah glory is always the visible manifestation of the presence of God.
És a Shekinah megnyilvánulása az mindig az Istennek a valami formájú látható megjelenése.
The result of the parting asunder was a flame, or appears to be a flame of a tongue on top of each person.
És ez most ebben az esetben egy ilyen láng nyelv vagy tüzes nyelv volt minden egyes ember fején.
So one tongue of fire resting on every apostle.
Tehát minden apostol fején egy ilyen tüzes nyelv nyugodott meg.
A tongue that looked like fire sat on each one of them.
Úgy tűnt, mintha mindegyiken tüzet raktak volna.
And then we come to verse 4, where it is now a miracle to experience.
És aztán a négyes versbe jön egy csodálatos tapasztalat.
Sudden ability to speak in other languages.
Egy képesség, hogy képesség vált elkezdeni beszélni más nyelveken.
So in verse 3, they saw flames of fire that appeared like tongues.
Tehát a hármasban látták ezeket a tűzlángokat, amit nyelvek.
That's what the fire looked like.
Így nézett ki maga a tűz.
And now it also affected their individual tongue is speaking their own different languages that they did not know before.
Tehát ez tüzes nyelvnek nézett ki, és a valódi nyelvüket is elkezdte befolyásolni, és tudtak beszélni egymás nyelven.
And verse 4 says they're all filled with the Holy Spirit.
És azt mondja a négyes, hogy mindannyiukat betöltötte a lélek.
But a number of different ministries of the Holy Spirit.
Különböző szolgálatai vannak a Szent Léleknek.
One of these is the filling of the Holy Spirit.
Az egyik ilyen szolgálat a betöltés szolgálata.
And what it means to be filled means to be controlled.
A betölteni szó szerint azt jelenti, hogy valamit az ellenőrzése alatt tartani.
We can see this in Ephesians chapter 5 verse 18.
Ezt láthatjátok például Efézus 5:18-ban.
He says, be not filled with wine, but be filled with the Holy Spirit.
Ne a bor töltsön be titeket, hanem legyetek betöltekezve Szentlélekkel.
What does it mean to be filled with wine?
Mit jelent az, ha valakit betölt a bor?
If one overdrinks alcohol, eventually alcohol controls him. He does not control the alcohol.
Ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt, egy idő után az alkohol fogja kontrollálni őt, és nem ő az alkoholt.
So don't be filled, don't be controlled by wine.
Tehát amit itt mond, hogy ne a bor uraljon titeket.
But be filled with the Holy Spirit, be controlled by the Holy Spirit.
Hanem töltekezzetek be Szent Lélekkel, vagyis a Szent Lélek vegyen uralma alá titeket.
So as far as this verse is concerned, it's focusing on being spirit-filled.
Tehát amire utal ez a vers, hogy belettek töltve Szent Lélekkel.
We also know it included the indwelling of the Holy Spirit.
Tudjuk, hogy a Szent Léleknek a szolgálata az, hogy lakozást vesz valakiben, tehát a benne lakozás.
We know this from John chapter 14, verse 17.
És ezt tudjuk János 14,
14? 7. John 14, verse 17.
14:17-ből.
And furthermore, it included spirit baptism, a point we'll get to later.
És a Szentlélek bemerítő szolgálata, erre egy kicsit később fogok visszatérni.
What we'll see here is the fulfillment of a promise in John 16.
Itt, amit most látunk, a János 16 egyik ígéretnek, ígéretének a beteljesülése.
Verses 7 through 15.
7-től a 15-ös versekig.
But after he leaves them, God will give them another comforter, and this is the other comforter.
Amiután a Mesiás elhagyja őket, egy más vigasztalót küld ad nekik, és itt most itt jön a másik vigasztaló.
And the result is they began to speak with other tongues, other languages.
És itt most ennek eredményeképpen elkezdenek más nyelveken szólni, beszélni.
Languages they did not know, did not study, but immediately be able to speak it.
Olyan nyelveken, amiket ők nem tanultak, nem tudtak, de itt most egyből elkezdtek tudni szólni ezeken.
As the context shows, these were real, known, spoken languages by some people somewhere.
És a kontextus megmutatja, hogy ezek valódi nyelvek voltak, amiket ezek az emberek képesek lettek itt beszélni.
And every language has rules, so grammar, syntax, and so on.
Minden nyelv rendelkezik nyelvtannal, szintaxissal, szabályokkal.
And the source of this ability says, as the Spirit gave them utterance.
És a képességre vonatkozik, ahogy a lélek adta nekik, amiket kimondtak.
The Holy Spirit gave them the ability to speak these languages.
A Szentlélek adta a képességet, hogy szóljanak ezeken a nyelveken.
This was one of the 19 different gifts of the Spirit that became available only to believers.
És ez az egyike annak a 19 ajándéknak, ami csak a hívőknek áll rendelkezésre.
Now there's the significance of the Passover involves several things. Pentecost.
Tehát a Pentekosztnak, a pünkösdnek a jelentősége számos.
It marked the coming of the Holy Spirit that Jesus promised in John 16.
Jelzi a Szentléleknek a megérkezését, amit Jézus megígért János 16-ban.
The coming of the Holy Spirit was marked by three specific signs.
A Szentlélek megérkezését három konkrét jel tette meg.
The sound of a wind, the appearance of fire, and the speaking in tongues.
A szélnek a hangja, a tűznek a föltűnése, és a nyelveken szólás.
And from Acts 1:8 we know this is how they received the power of the Spirit to accomplish what they're called to do.
És a Apostolok cselekedete 1:8-ból tudjuk, hogy így kapják meg az erőt, amire szükségük lesz, hogy megtegyék azt, amit a könyvben majd megtesznek.
Let's get back to the point I made earlier, but did not expand concerning this is the birthday of the church.
Térjünk vissza ahhoz a ponthoz, amit korábban már említettem, de nem magyaráztam el, hogy ez a gyülekezetnek a megszületése.
Now, in replacement theology, what they claim is that church had existed in the Hebrew Bible.
A helyettesítő teológiában azt állítják, hogy a gyülekezet már a héber Bibliában, írásokban is létezett.
And some would like to proclaim that the church existed with Adam.
Vannak, akik azt állítják, hogy Ádámtól fogva létezik a gyülekezet.
The majority tend to teach that the church began with Abraham.
De a többségi tanítás az, hogy Ábrahám óta létezik a gyülekezet.
Because they wish to connect the church with the Abrahamic covenant.
Mert megpróbálják hozzá kapcsolni a gyülekezetet az ábrahámi szövetséghez.
And therefore they want to put the church with that covenant, and therefore the covenant is made not with ethnic Israel.
És ezáltal, hogy ezt teszik, azt is állítják, hogy ez a szövetség nem az etnikai, a fizikai Izrael-el lett megkötve.
It was made with spiritual Israel, which is the church.
Hanem a spirituális Izrael-el, aki a gyülekezet.
So that's been the common teaching of replacement theology since it was invented in the 4th century.
És ez a helyettesítő teológia szokásos és gyakori állítása egészen a 4. századtól kezdve.
We're about to see we can show that the church could not exist before Acts 2 verses 1 through 4.
De lássuk, hogy be tudjuk-e bizonyítani, hogy a gyülekezet, az egyház nem létezett Apostolok cselekedetei második fejezete előtt.
Now turn to Colossians chapter 1.
Lapozzatok velem a Kolossé levél első fejezetéhez.
Now we shall look at verse 18.
És meg kell néznünk a 18-as verset.
Verse 18, he is the head of the body, the church.
azt mondja, és ő a feje a testnek, az egyháznak.
So notice the church is the body of the Messiah. The body of the Messiah is the church.
És vegyük észre, hogy a gyülekezet az a Messiásnak, Krisztusnak a teste, és ő a feje ennek.
Now the question is, how do we enter this body?
Most felmerül a kérdés, hogy ebbe a testbe mi hogy kerülünk, hogy lépünk be.
Turn now to 1 Corinthians chapter 12.
Lapozzatok az 1 Korintus 12-höz.
And look at verse 13. 1 Corinthians 12, verse 13.
Nézzük meg a 13-as verset.
For by one spirit we all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether bond or free, all made to drink of one spirit.
Mert hiszen egy lélek által mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel hitattattunk meg.
So now the means of entering this body, which is the church, is by means of spirit baptism.
Tehát a belépés a testbe, ami a gyülekezet, az a szent léleknek a bemerítő szolgálata, a szent lélek keresség.
So without spirit baptism, there is no body. There's no body without spirit baptism.
A szent lélek bemerítő szolgálata nélkül nem létezik a test, nincs a Krisztusnak teste.
So we can determine exactly when the spirit baptism actually began, then we can determine when the church began.
Ha meg tudjuk határozni, hogy a Szentléleknek ez a szolgálata, a Szentlélek keresztség mikor kezdődik, akkor meg tudjuk mondani, hogy mikor kezdődik a gyülekezet.
So now go back to Acts, but look at chapter 1.
Menjünk vissza most az apostolok cselekedetei első fejezetéhez.
Of the four gospels, only one gospel mentions the church.
A négy evangéliumból összesen egy evangélium említi a gyülekezetet.
And now one gospel happens to be Matthew.
És ez a Máté evangéliuma.
And that gospel was addressing a Jewish audience.
És ez az evangélium az, amelyik a zsidó hallgatóságnak írja.
And what Matthew does is trace the consequences of Israel's rejection of the Messiahship of Jesus.
És amit Máté tesz, ő foglalkozik azokkal a következményekkel, amelyet a zsidóság elutasítása a messiási igényeknek eredményezett.
And one of these consequences was the creation of a new entity called the Church, the body of the Messiah.
És az egyik következménye a zsidóság elutasításának, a Krisztus testének, a messiás testének a megszületése.
So in Matthew 16, where Peter makes his confession that this Jesus is the Messiah, the Son of God.
Tehát amikor a Máté 16-ban Péter megteszi a híres megvallását, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia,
then Jesus says, upon this rock I will build my church.
Akkor ott a Messiás úgy válaszol, hogy ezen a kősziklán fogom felépíteni a gyülekezetemet.
Notice what he did not say.
Figyeljétek meg, hogy mi az, amit nem mond.
He did not say, I will continue building something already here.
Nem mondja azt, hogy folyamatosan fogok építeni valamit, ami már most is itt van.
But upon this rock, our future tense, I will build my church.
Hanem jövő időt használ, és azt mondja, hogy ezen fogom majd a jövőben fölépíteni az én gyülekezetemet.
The church was still future as of Matthew 16.
Máté 16-ban a gyülekezet még mindig jövő idő.
And now let's read chapter 1, verse 5 of Acts.
Nézzük meg apostolok cselekedetei első fejezetének 5. versét. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok idő, nem sok nap múlva. Figyeljétek meg itt is a jövő időnek a használatát.
You shall be baptized by the Holy Spirit not many days hence.
Nem sok nap múlva lesztek majd bemerítve, megkeresztelve a Szentlélek által.
And so spirit baptism is still future as of Acts 1:5.
Tehát apostolok cselekedetei első fejezet 5. versében a Szentléleknek ez a szolgálata még jövő idő.
And therefore the church had to be present as of Acts 1:5. Spirit baptism was still future, so the church was still future as the next.
Tehát, hogyha a Szentlélek keresztség jövő idő, akkor még a gyülekezet is jövő idő, apostolok cselekedetei első fejezet.
So now the question is, when was Acts 1:5 fulfilled?
És a kérdés most az, hogy apostolok cselekedetei 1:5 mikor teljesül be?
And the answer would be chapter 2, verses 1 through 4.
És a válasz az lenne, hogy apostolok cselekedetei 2:1-4 versek.
But there's a problem here because he does not actually mention spirit baptism.
De van ebben egy kis probléma, mert ez az írás rész viszont nem említi a Szentléleknek ezt a belekeresztelő bemerítő szolgálatát.
He mentions being filled with the Holy Spirit, but being filled is not the same as being spirit baptized.
Említi azt ugyan, hogy betöltekeztek Szentlélekkel, de betöltekezni Szentlélekkel az nem ugyanaz a szolgálat, mint amikor a Szentlélek belekeresztel, bemerít minket a testbe.
So how can we prove that spirit baptism did begin in Acts 2 verses 1-4?
Hogyan bizonyíthatjuk, hogy ez a bemerítő szolgálat is apostolok cselekedetei második fejezet 1-4 versében kezdődött el?
We can prove it by going to Acts 11.
Úgy tudjuk, hogy ha megnézzük az apostolok cselekedetei 11-es fejezetét.
In Acts chapter 10, God sends Peter to the home of uncircumcised Gentiles, the household of Cornelius.
Apostolok cselekedetei 10-es fejezetében Péter ki lesz küldve egy körülmetélt fogányhoz, Cornéliushoz.
He gives them the gospel, they believe, and they're baptized by the Spirit in the body.
És ők hitre jutnak az üzenetben, és bele lesznek merítve a testbe.
However, he also stays with them for a short time to teach, to disciple them in the new faith.
És rövid időt tölt velük, hogy tanítványozza az új hitükben.
But also he sat down and ate at the same table with them.
De azt is mondja az írás, hogy egy asztalnál ül velük.
And that contradicted Jewish practice of that day.
És ez természetesen ellentmond az akkori zsidó gyakorlatnak.
Jews would now sit with uncircumcised Gentiles and eat with them at the same table.
Bocsánat, az előbb rosszul mondtam, tehát hogy egy körülmetéletlen pogányhoz ment el Péter, és zsidók nem ülnek egy körülmetéletlen pogánnyal egy asztalnál.
And many early Jewish believers did not yet recognize God's new program.
És a legtöbb zsidó hívő még nem veszi észre, figyelembe nem fogja föl Istennek az új tervét.
And they followed the practice of not sitting with uncircumcised Gentiles to eat with them.
És követik ezt a szokásos gyakorlatot, hogy körülmetéletlen pogánnyal nem ülnek egy asztalhoz.
So when Peter comes back to Jerusalem, he is attacked by the fellow members of the Church of Jerusalem.
És hogy Péter visszajött Jeruzsálembe, a zsidó hit testvérei neki esnek.
Let's read chapter 11, verse 3 and 4.
Olvassuk el a 11-es fejezet 3-as és 4-es versét. Mondván körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük, elkezdvén pedig Péter megmagyarázta nekik rendre, mondván.
So he's attacked by the members of his own congregation.
Tehát a saját közössége tagjai támadják meg.
So to defend himself, he points out two things.
És ahogy védekezik, két dolgot mond el nekik.
First of all, he tells them about the vision God gave him in chapter 10.
Először is elmeséli azt a látomást, amit Isten adott neki a 10-es fejezetben.
And he could not be disobedient to the heavenly vision.
És azt mondja, hogy nem lehetett engedetlen a mennyei látomással szemben.
But the second line of defense is based upon what Jesus said in Acts 1:5.
De a második része a bizonyításnak az ahhoz kapcsolódik, amit Jézus mond az apostolok cselekedetei 1:5-ben.
Read verse 15.
Olvassuk el a 15-ös verset. Megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondotta, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni.
Well, let's break this down and see what notice the change in pronouns.
Figyeljük meg részletesen most, és nézzük meg a névelőket.
As I began to speak, the Holy Spirit fell on them.
Illetve nem a névelőket, hanem a személyes névmásokat. Amikor én elkezdtem beszélni, akkor rájuk hullott a Szentlélek.
Who are them?
Kik ezek az ők?
The uncircumcised Gentiles of Acts 10.
Ezek a körülmetéletlen pogányok a 10-es fejezetből.
Even as an us, and who are the us?
És kik azok a mi?
The Jewish believers of the Church of Jerusalem.
Pont ugyanúgy, ahogy ránk, tehát ezek a zsidó hívők Jeruzsálemben.
At the beginning.
A kezdetben.
And when did the Spirit first fall on the Jewish believers of Jerusalem in this book?
És mikor esett először a Szentlélek, mikor jött így a Szentlélek először zsidó hívőkre ebben a könyvben?
And that happened as we saw in Acts 2 verses 1 through 4.
És ezt láttuk, hogy a apostolok cselekedetei második fejezetében történik ez először.
And now read verse 16.
Most olvasok el a 16-os verset. Megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondta János, ugyan vízzel keresztelti, azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni.
And notice Peter quotes what Jesus said in Acts 1:5.
És lássuk, hogy Péter azt idézi, amit Jézus mondott a Cselekedetek 1:5-ben.
And by collecting verse 15 and 16 together,
összekapcsolva a 15-ös, 16-os verset,
Spirit baptism began when the Spirit first fell upon the Jewish believers of Jerusalem.
A Szentlélek keresztség először akkor kezdődött, amikor a Szentlélek eljött a zsidó hívőkre Jeruzsálemben.
So that's when Spirit baptism began, and that's when the church began.
Ekkor kezdődik a keresztelő bemerítő szolgálat, és ekkor kezdődik a gyülekezet.
It did not exist before Acts 2 verses 1 through 4.
Nem létezett a gyülekezet apostolok cselekedetei második fejezete előtt.
So let's summarize.
Tehát foglaljuk össze.
The church is the body of the Messiah.
A gyülekezet a Messiás teste.
Printed the body by means of Spirit baptism.
A belépés a Messiás testébe a Szentlélek keresztség által történik.
A Spirit baptism began Acts 2 verses 1 through 4.
Ez a szolgálat apostolok cselekedetei második fejezetében az 1-től 4-ig versekben kezdődik.
That's another question we have to answer from what happens in the book of Acts.
És egy kérdést meg kell tudni válaszolnunk itt azok alapján, amit látunk, hogy történik a Cselekedetek könyvében.
Why is why it appears that sometimes the Spirit baptized only sometime after they became believers?
Miért történik az, hogy néhányszor a Szentlélek bemerítő szolgálata csak azután történik meg, hogy már ők hitre jutottak, tehát hívők?
And the answer is the requirement of the role of Peter.
És a válasz erre Péternek a kulcs szerepe.
Again, in Acts 16 is where the Messiah first introduced the church to come into being.
Tehát ismételten mondom, hogy amikor Máté 16-ban a Messiás jövő időben utal a gyülekezet megalapítására.
And therefore, as a result, he also told Peter, unto you will be given the keys of the kingdom.
Péternek is azt mondja, hogy neked adom a királyságnak a kulcsait.
In that context, he's dealing with the church facet of God's kingdom program.
És Isten királyság programjában itt ebben a gyülekezeti résszel foglalkozik.
And so the purpose of the keys is to open the door.
A kulcsok feladata az, hogy ajtókat nyissanak meg vele.
And Peter will be the one to open the door for the three ethnic groups of New Testament times.
És Péter lesz az, aki az újszövetségi idők három nagy csoportjának megnyitja az ajtót.
So in Acts chapter 2, Peter opens the door for the Jews.
Apostolok cselekedetei második fejezetében Péter megnyitja az ajtót a zsidók számára.
And we'll see that shortly in the next segment of Acts chapter 2.
Rövidesen látjuk ezt a fejezetben.
And once the Jew is open for Jews, the state's open for the Jews.
És ahogy az ajtó itt megnyílt a zsidók számára, az ajtó nyitva is marad.
From then on, the moment the Jew believed, he was baptized by the Spirit into the body.
Ettől a pillanattól kezdve, ha egy zsidó hitre jut, a Szentlélek bemeríti, megkereszteli, és a test részese lesz.
The second ethnic group is the Samaritans.
A második etnikai csoport a samaritánusoknak a közössége.
It is Philip who goes into Samaria and presents the gospel to the Samaritans.
Philip elmegy Samáriába és elmondja, bemutatja az evangéliumot nekik.
Many Samaritans believe and receive the regeneration work of the Holy Spirit.
Sok szamaritánus hitre jut és részesül a Szentléleknek a regeneráló munkájában.
But none of them are baptized by the Spirit into the body.
De egyetlen egy szamaritánus se lett még belekeresztelve, belemerítve a Messiás testébe.
And why not?
És miért nem?
Philip has the gospel, but doesn't have the keys.
Philip ugyan rendelkezett az evangéliummal, de nincsenek nála a kulcsok.
So in Acts 8, God sends Peter to Samaria.
És Isten elküldi Pétert Szamáriába.
only by the laying out of hands of Peter on the Samaritans baptized by the Spirit into a body.
És csak Péter kezének a rátételével kerülnek be a szamaritánusok a Mesiás testébe.
And once the door is open for the Samaritans, the space is open for the Samaritans.
De ahogy itt megnyílik az ajtó a szamaritánusok számára, ez nyitva marad a számukra.
Every time a Samaritan believed, he was baptized by the Spirit in the body.
És ahogy egy szamaritánus ezután hitre jut, ő be lesz merítve Krisztus testébe.
Then Acts chapter 9, God saves Paul.
Apostolok cselekedetei 9-ben Isten megmenti, megváltja Pált.
And he assigns Paul to be the apostle to the Gentiles.
És megbízza azzal, hogy Pál a nem zsidóknak, a pogányoknak lesz az apostola.
And that was the third ethnic group.
És ez a harmadik etnikai csoport.
But Paul did not have the keys.
De Pál sem rendelkezik a kulcsokkal.
So in Acts 10 as we saw that God did not send Paul but Peter to the house of Cornelius.
És ezért a Apostolok cselekedetei 10-es fejezetében azt látjuk, hogy Isten nem Pált, hanem Pétert küldi el a pogányokhoz.
And there opens the door for the uncircumcised Gentiles.
És megnyitja az ajtót a körülmetéletlen pogányok számára.
Then the states open for the Gentiles.
És nyitva marad az ajtó innentől kezdve.
And from then on, the moment a Gentile believed, he was baptized by the Spirit in the body.
És innentől kezdve, ha egy pogány hitre jut, akkor a Szentlélek belemeríti őt Krisztus testébe.
So by the end of Acts 10, all three doors are open.
Apostolok cselekedetei 10-es fejezetéig mind a három ajtó ki lett nyitva.
Which then sets the stage for Paul's ministry among the Gentiles throughout the book of Acts.
És előkészítette a színpadot most már Pál szolgálatára, ami az Apostolok cselekedetei könyvének a második részében látható.
So when Paul writes 1 Corinthians 12:13 that all three doors have been opened.
Amikor Pál leírja az 1 Korintus 12:13-ot, már mind a három ajtó nyitva van.
To declare us by one spirit will be all baptized into the body of the Messiah.
És azért jelenti ki, hogy egy szellem által mindnyájan egy testbe lettünk belemerítve.
And to this day, with a moment, Jew or Gentile believes he is baptized by the Spirit into the body.
És mind a mai napig, ha egy zsidó vagy egy nem zsidó hitre jut, akkor a Szentlélek vele kereszteli Krisztus testébe az egyházba.
Let's go back to Acts 2 and deal with the effects of the coming of the Spirit.
Térjünk vissza az Apostolok cselekedetei második fejezetéhez, és nézzük meg, hogy milyen hatása volt a Szentlélek jövetelének.
And that will be in verses 5-13.
Ezt az 5-től a 13-as versekben látjuk.
And he describes the situation in verse 5.
A helyzetet az 5-ös versben írja le.
He points out at that point of time there are many Jews that live in Jerusalem that come from all over the world.
És kijelenti, hogy ebben az időben nagyon sok zsidó volt Jeruzsálemben, akik a világ minden tájáról érkeztek.
Now again, Passover was a pilgrimage festival, and that's when masses of them would arrive.
A Pészach az egy zarándok fesztivál volt, és a zsidók a világ minden tájáról jöttek.
Only 50 days later would come the Feast of Weeks of Pentecost.
És 50 nappal később már jött a pünkösd ünnepe.
Now, so many of them simply stayed in Jerusalem until the second pilgrimage festival before going home.
És sokan közülük egyszerűen itt maradtak eddig az időpontig Jeruzsálemben, mielőtt hazamentek volna.
And as a result, this was a very mixed company of Jews still in Jerusalem on this occasion.
És ebben az időben egy nagyon kevert, vegyes társaság volt itt Jeruzsálemben.
And he mentions first of all Jews, and these, because most of these were Jews by nationality.
És először is említi ugye a zsidókat, mert természetesen származásuk szerint a legtöbben zsidók voltak.
The phrase devout persons involved Gentile converts to Judaism.
De természetesen voltak olyan pogányok, akik betértek a zsidókhoz.
What these people were Old Testament style believers.
És ezek az emberek, akik itt láthatók, ezek az Ószövetség mintájára lett hívők voltak.
They were Jews from the diaspora and therefore were not involved with anything to do with the death of Jesus.
Egyrészt diaszpóra zsidók voltak, hát a szétszóratásból jöttek, és nem voltak vádolhatók mindavval, ami történt Jeruzsálemben a Mesiás ellen.
And the book of Acts is a book of transitions in several areas.
És az Apostolok cselekedeteinek könyve, ez egy átmeneti könyv nagyon sok szempontból.
And one of these areas of transition was to reach the saints that were saved under the Old Testament economy with the new message of the gospel.
És az első fontos és jelentőségteljes pont az, hogy megmenteni azokat a hívőket, akik ebben az átmeneti időben újszövetségi módon hittek, de szükségük volt az új kijelentésre.
In verse 6 we see the cause of the excitement.
És a hatos versben látjuk a nagy felzúdulást, felizgalmakat.
And it says when this sound was heard.
És azt mondja, hogy minek után ez a zúgás lett, hallhatóvá vált.
It's not the same Greek word that was used in verse 2.
Nem ugyanazt a szót, görög szót használja, mint a második versben.
What they're hearing is the sound of all these different languages that these apostles were now speaking.
Amit most itt ők hallanak, az a sok különböző nyelvnek a zúgása már, amint az apostolok szóltak.
And the strange sound of these many languages brought the people together to hear what was being said in a language they understood.
És ez a furcsa hangzavar elkezdte oda vonni az embereket, hogy mi történik.
So it says every man heard them speak in his own language.
És azt mondja, hogy minden ember a saját nyelvén hallotta őket.
So 12 apostles were speaking different languages and the audience, the members of the audience recognized the languages that they were speaking was the language of their own.
Tehát akik szóltak különböző nyelveken beszéltek, és a hallgatóság közül mindenki a saját nyelvét ismerhette föl.
And verse 7 and 8 points out their excitement and the reason for the excitement.
És a 7-8-as verse rámutat a nagy izgalomra és ennek az okára.
They recognized that all these speakers were Galileans.
Ők észrevették, hogy az összes beszélő galileai.
And from other passages we know the Galilean accent was quite distinct.
És azt már tudjuk, hogy a galileai akcentus az nagyon jól felismerhető volt.
And so they asked a question in verse 8.
Tehát így megfogalmaznak egy kérdést a 8-as versben.
How come these Galileans are speaking the language in the, from where we came from, where we were born?
Hogy tudnak ezek a galileiek azokon a nyelveken beszélni, amiben mi beleszülettünk?
The verses 9 through 11 gives the list of the different places the multitudes came from.
És a 9-től 11-edik versekben felsorolja azt a listát, hogy ez a tömeg honnan is érkezett.
Altogether 15 different countries.
15 különböző országot említ meg.
And notice he mentions again two groups, Jews and proselytes.
És ismét említi, hogy zsidók és prozeliták.
The Jews were those who were born as Jews. That was their ethnic nationalistic identity.
Ugye a zsidók, akik zsidónak születtek, és ez volt az identitásuk, az etnikai identitásuk.
The proselytes are those who underwent full conversion to Judaism.
És a prozeliták azok, akik teljes mértékben betértek a judaizmusba.
And hearing all these different tongues and so on led to two responses in verses 12 and 13.
És hallva mindezt, ezeket a különböző nyelveket, két választ adtak a 13-as versben.
The first response in verse 12 is a response of questioning.
Illetve az első a 12-ben, ez az ámelkodásnak és egy kérdéshez vezet.
What does all this mean?
Hogy ez, mindez ez mit jelent?
That these were a question asked by those who are believers still in the Old Testament economy.
Ezek azok, akik a hívők az ószövetségi üsszörténeti korszak szerint.
They recognize this to be a supernatural event.
Fölismerik, hogy ez egy természetfölötti jelenség.
But they did not understand the significance of it.
De nem értik meg, hogy mi ennek a jelentősége.
But the second response in verse 13 is a response of mockery.
A 13-as vers reakciója viszont gúnyolódás.
And these are the unbelievers within the group.
Ezek a nem hívők a csoportban.
And they were saying, these guys are simply acting drunk, and they're drunk with new wine.
Ezek egyszerűen újbort fogyasztottak és részegek lettek.
New wine is wine that has begun its fermentation process, but the fermentation process is still incomplete.
Az új bor az azt jelenti, hogy a bor már elindult az erjedési folyamatában, de ez még nem lett teljes.
New wine was more intoxicating than old wine.
És az új bor az jobban fejbe kólít, mint a régi bor, mármint a megérett bor.
So the unbelievers mock them, they're just drunk with new wine.
És ebben csúfolják őket, hogy a nem hívők, hogy hát ezek csak becsicsentettek.
So this we this brings to the first sermon by Peter in verses 14 through 36.
És ekkor látjuk Péternek az első prédikációját a 14-es verstől egészen a.
And verses 14 to 21, it gives them the explanation.
Meddig is a 20, from 13 to 20.
Verses 14 through 21.
Tehát először most 14-től 21-ig.
And verse 14, notice Peter takes the lead.
És Péter, nézzük meg, a 14-es versben magához ragadja a vezetést.
And this is Peter's first use of the keys to open the door for the Jews.
Ez Péter először, amikor a kulcsokat használja.
And so he addressed them, ye men of Judah, on all ye that dwell at Jerusalem.
És megszólítja őket, zsidó férfiak, mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben.
And in verse 15 he denies the accusation of drunkenness.
És az 15-ös versben válaszol a részegség vágyára.
These are not drunken as you suppose.
Hogy ők nem részegek, ahogy ti ezt feltételezitek.
Because it's only 9 o'clock in the morning.
Hiszen még csak reggel 9 óra van.
Way too early to get drunk.
Ez még azért egy korai időpont arra, hogy berúgjunk.
Among the Jewish people, they would drink the wine only in the evening.
A zsidók este itták a bort.
Furthermore, it was at the right at the very time of prayer.
Ráadásul ez az imádkozásnak az ideje volt.
At the time of the regular morning sacrifice.
És a szokásos reggeli áldozatnak az ideje.
And furthermore, on this day they would have to offer some special sacrifices because it was also the Feast of Weeks.
Ráadásul ez a hetek ünnepe, tehát bizonyos speciális áldozatokat is kellett tenniük.
So what he does in verses 16 to 21 is to quote a passage from Joel.
És 16-os verstől 21-es versig egy Jóéli írásrészt idéz.
And people are confused as to how he uses this particular prophecy.
És az embereket igen összezavarja, hogy is használja Péter ezt a proféciát.
Thus explains some things from the Jewish frame of reference of first century Israel.
És hagyj magyarázunk el valamit az első századi Izraelnek a zsidó vonatkoztatási rendszeréből.
For now, turn to Matthew chapter 2.
Lapozzatok egy pillanatra a Máté második fejezetéhez.
As you read with many rabbis, you see that frequently quoting from the Hebrew Bible.
Ahogy olvassuk a rabbinikus írásokat is, ezek gyakran idéznek a héber írásokból.
But there are four different categories of quotations that the rabbis used.
De a rabbik négy különböző típusú idéző módszert használnak.
The gospel writers were Jewish writers.
Ezek az evangélium írói zsidó írók.
And they follow the same principle.
És ugyanezt az elvet követik.
Now the first category is called literal prophecy plus literal fulfillment.
Az első kategóriája az idézeteknek a szó szerinti profécia és a szó szerinti beteljesülés.
And this example is found here in verses 5 and 6.
És ezt a Máténál látjuk a kettes fejezet 5-ös, 6-os versében.
Where it quotes Micah chapter 5 verse 2.
Ahol Mikás 5:2-t idézi.
If you go to Micah chapter 5 verse 2 and look at the context of that quotation.
Hogyha ellapozunk Mikás 5:2-be és megnézzük a kontextusát ennek a versnek.
But you find the context teaches that whenever the Messiah comes, he'll come from the town of Bethlehem.
És a Mikeás 5:2 arról beszél, hogy a Messiás, amikor megszületik, ő a Betlehem városában fog megszületni.
And furthermore, not the Bethlehem of the Galilee, but the Bethlehem of Judah.
És azt is tisztázza, hogy nem a galileai Betlehemben, hanem a júdeai Betlehemben.
So the literal meaning of the prophecy is Messiah will be born in the town of Bethlehem of Judah.
Tehát a szó szerinti értelme ennek a proféciának az, hogy a Messiás a betlehemi, a júdeai Betlehemben fog megszületni.
New Testament, when you have a literal fulfillment of a prophecy, then it's the first category, literal prophecy plus literal fulfillment.
Tehát az Új Szövetségben ez az első kategóriája a profétai idézeteknek, egy szó szerinti profécia és annak a szó szerinti beteljesülése.
The second category is literal plus typical or typology.
A második kategóriája az idézeteknek a szó szerinti profécia és egy tipológiai alkalmazás lesz.
And you see this quote in verse 15.
Erre látok egy példát Máté 2:15-ben.
And he's quoting Hosea 11 verse 1.
És Hoseás 11:1-et idézi itt.
Out of Egypt did I call my son.
Egyiptomból hívtam ki a fiamat.
Now, what you do is go back to the quote and see what the context is teaching.
Most menjünk vissza az eredeti kontextushoz, és azt is vegyük szemügyre, hogy mit tanít az eredeti kontextus erről.
So let's look at Hosea 11:1 in context.
Nézzük meg Hosea 11-et a saját kontextusában.
Read verse 1.
Just a minute. Hosea 11:1. Mikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Now notice that what Hosea is dealing with was not even a prophecy.
Vegyétek észre, hogy amivel itt Hoseás foglalkozik, az tulajdonképpen nem is egy profécia.
He's referring to something that was already centuries old.
Hiszen valami olyasmiről beszél, ami már évszázadokkal ezelőtt megtörtént.
He's referring to the Exodus out of Egypt.
Exodusra, a zsidók kivonulására hivatkozik Egyiptomból.
Now Exodus chapter 4.
2 Mózes 4-ben,
verses 22 and 23,
22-23-as versekben,
as the nation Israel is the son of God.
Izrael nemzete Istennek a fia.
So when God brought Israel out of Egypt, he called his son out of Egypt.
Amikor kihozta Isten Izraelt Egyiptomból, akkor a fiát hozta ki.
But now read verse 2.
Most olvasunk el a második verset, Hoseás 11:2. Amint hívták őket, úgy mentek el előlük, a báloknak áldoztak, és a bálványoknak füstöltek. És vegyük észre, hogy már a következő versben ők bálványimádásba estek el.
So literally it could not possibly be referring to the future Messiah.
Tehát szó szerint ez nyilvánvalóan nem az eljövendő Mesiásra vonatkozik.
And so the literal meaning of this passage has to do with the Exodus when God brought his national son out of Egypt.
Tehát egyértelmű, hogy az eredeti vers az a kivonulásra vonatkozik, amikor Isten az ő nemzeti fiát kihozta Egyiptomból.
This becomes a typology.
És ezért lesz a Mátéban ez egy tipológia, egy előkép.
Because now you once again have a son of God, but this is the individual messianic son of God being brought out of Egypt.
Mert itt látjuk magunk előtt most ismét Isten fiát, de ez az egyszülött fia Istennek, és őt hozza ki Egyiptomból.
So again, the literal meaning of Hosea has to do with the Exodus.
Tehát a szó szerinti jelentése Hoseásnak a kivonulással foglalkozik.
In the second category, the passage is quoted as a typology of a New Testament event.
És az idézeteknek a második kategóriája, amikor ezt használják egy új szövetségi eseményben, mint egy tipológia, mint egy előképet.
The most common use with the New Testament of the second category is in the book of Hebrews.
A legtöbb ilyen tipológikus használatot a zsidókhoz írt levélben találjátok.
He talks about the tabernacle, he talks about the Aaronic priesthood.
Beszél az Aaroni papságról, a Szent Sátorról.
He talks about the sin of Kadesh Barnea.
Beszél a Kádes Barnában elkövetett bűnről.
He talks about Jacob and Esau.
Beszél Jákobról és Ézsauról.
He does not deny these were literal events back in the Hebrew Bible.
Nem tagadja ezeknek a szó szerinti megtörténtét, de nem így használja őket.
But all of these things or persons now become a type of New Testament things or events.
Mind ezek a dolgok és személyek most típusai, előképei lesznek egy új szövetségi eseménynek.
And that's the second category of literal plus typology.
Tehát ez a proféciáknak a második típusa az idézetben, egy szó szerinti esemény és annak egy előképszerű használata.
Let's go to the third category.
Nézzük meg a harmadik kategóriát.
Literal plus application.
Ez egy szó szerinti profécia és annak az alkalmazása.
Now look at the read verses 17-18.
Olvassuk el Máté 2:17-18-at. Ekkor teljesedik be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt. Szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás Ráhel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.
Now if we go back to the quotation in Jeremiah 31, verse 15.
Hogyha visszatérünk Jeremiás 31:15-höz.
What Jeremiah was talking about was not long-term prophecy or ancient history.
Amiről ott Jeremiás beszél, az nem egy hosszú távra előre mutató profécia.
He's talking about a current event in his own time.
Hanem egy olyan esemény, ami az ő idejében, vagy a maga idejében történik.
The Babylonians had won the war and the city and the temple had been destroyed.
A babiloni háborúról van szó, és a város és a templom elpusztult.
And now the Jewish young men were prisoners of war.
És a zsidó fiatal férfiak fogságba estek a háborúban.
And they now were taken to captivity involving travel from Jerusalem to Babylon.
És most viszik őket a fogságba, Jeruzsálemből Babilonba.
As they traveled that route, they would go by the city of Ramah.
És ahogy így viszik őket a fogságba, elhaladnak Ráma városa mellett.
And Ramah was the area where Rachel was buried.
És Ráma az a hely, ahol Ráhelt eltemették.
Rachel became the mother of the symbol of Jewish motherhood.
És Ráhel vált a zsidó anyaságnak a jelképévé.
So as the young men were taken to captivity, the Jewish mothers of Ramah came out weeping for sons they will never see again.
És ahogy viszik ezeket a zsidó fiatalokat a fogságba, kijönnek Ráma a zsidó asszonyai, és siratják őket, hogy soha többet nem fogják őket látni.
So the literal meaning of Jeremiah 31:15 is this.
Tehát a szó szerinti jelentése Jeremiás 31:15-nek a következő.
Jewish mothers weeping for sons they will never see again.
Zsidó anyák sírnak olyan zsidó fiatalok fölött, akiket soha többé nem látnak.
But in the third category, if you have one point of similarity, you quote the verse as simply an application.
A harmadik kategória szerint, hogyha idézel egy ilyen verset, akkor azért idézed, mert alkalmazni akarod az egyetlen egy hasonlósági pont miatt.
And Matthew applies it to the Jewish mothers of Bethlehem weeping for sons they will never see again.
És Máté itt arra alkalmazza, hogy zsidó anyák Betlehemben siratnak olyan zsidó fiúkat, akiket soha többé nem fognak látni.
But the two contexts, things are very different.
De a két kontextus teljesen különböző.
Jeremiah describes what happens in Ramah, which is north of Jerusalem.
Amit Jeremiás leír, az Rámában történik, ami Jeruzsálemtől éjszakra helyezkedik el.
Matthew describes the event that takes place south of Jerusalem in Bethlehem.
Amit Máté tanít, az Jeruzsálemtől délre Betlehembe történik.
In Jeremiah, the prisoners are young men, but in Matthew, they're infants.
Jeremiásnál a foglyok fiatal férfiak, Máténál bébikről van szó.
From 2 years old and under.
Két évesek, vagy még ennél is fiatalabbak.
Furthermore, in Jeremiah 31, these young men are not dead, they're simply going into captivity.
Ráadásul a Jeremiásban ezek a fiatal férfiak, ezek élnek, fogságba viszik őket.
But Matthew, they are dead.
Mátéban ezek a bébik halottak.
So the two events are radically different.
Tehát a két esemény radikálisan különbözik egymástól.
But you have one point of similarity.
De mégis van a hasonlóságnak egyetlen egy pontja.
Jewish mothers weeping for sons they will never see again.
Zsidó anyák siratnak olyan fiakat, akiket nem látnak többé.
The verse is quoted as an application based upon one point of similarity.
Tehát az itteni idézet az egy alkalmazás a hasonlóság egyetlen egy pontja miatt.
We'll see soon. This is where Joel 2 and Acts 2 actually fit.
És hamarosan látni fogjuk, hogy ez az, amiben a Jóél idézet beleillik.
Let's deal with the fourth category.
Említsük meg azért még a negyedik kategóriát is.
At the end of verse 23, might be fulfilled as spoken by the prophets, he shall be called a Nazarene.
Máté 2:23-ban azt mondja, hogy amit a proféták megmondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni.
You can search every line of the Hebrew Bible, you won't find any such statement.
És végigkutathatod a Héber Bibliát, de ilyen állítással nem fogsz találkozni.
In the fourth category, he's not quoting what any specific prophet said.
A negyedik kategória van, nem egy konkrét proféciát idéznek.
He's summarizing what the prophets in general said.
Hanem összefoglalnak egy olyan állítást, amit a proféták általánosan kijelentettek.
And one clue is that when the word prophet goes from singular to plural.
És az egyik ráutaló jel erre, hogy a proféta szót többes számba használja.
So in verse 5, spoken to the prophet, singular.
Ötös versben azt mondta a proféta, egyes számba mondta.
Verse 15, spoken by the Lord to the prophet, singular.
15, a törvény és a proféta az egyes számban van.
Verse 17, spoken to Jeremiah the prophet, singular.
17-es versben Jeremiás a proféta egyes szám.
In verse 23, the word prophet is plural, not singular.
De 23-as versben a proféta többes számban lesz, a proféták.
Abusing the plural, he's not quoting any specific prophet.
És az, hogy a többes számot használja, nem konkrétan egy prófétát idéz.
He's summarizing what the prophet said.
Hanem összefoglalja azt, amit a proféták mondtak.
Now, what was a Nazarene in the first century Jewish context?
És mit jelent ez, hogy názáreti az első századi zsidó kontextus szerint?
Someone who's despised and rejected.
Olyan valaki, aki megvetett és elutasított.
Now, the Judeans looked down upon people from Galilee.
A júdeaiak lenézték a galileaiakat.
But the Galileans looked down on people from the town of Nazareth.
A galileaiak lenézték a Názaret városából származókat.
And so the Nazarenes were despised and rejected.
Tehát a názáretiek ilyen megvetettek és elutasítottak voltak.
And when a new disciple said to Nathanael, we have found the Messiah, Jesus of Nazareth.
És amikor a Nátánelhez mentek az új tanítványa Jézusnak, akkor azt mondják Nátánelnek, hogy megtaláltuk a zsidók messiását.
The sponsor of Nathanael was, can neither think come out of Nazareth.
És Nátánel válasza a következő, származhat-e Názáretből valami jó?
So Nazarenes were despised and rejected.
Tehát a názáretieket elutasították, megvetették.
In those days they told Nazarene jokes in place of other ethnic jokes.
Abban az időben a názáretiekről meséltek ilyen etnikai vicceket.
And so the prophet described the Messiah to be despised and rejected is what is specified with the term Nazarene.
És az, hogy a messiást el fogják utasítani, meg fogják vetni, ezt a názáreti szóval, kifejezéssel fejezte ki.
Again, in the fourth category, simply summarizing what the prophets said, but the intent is not to quote any specific prophet.
Tehát ismétlem, a negyedik kategória az, amit a proféták mondtak, de nincs egy ilyen konkrét profétai idézet.
So these are the four categories of how the Hebrew Bible, a New Testament quotes the Hebrew Bible.
Ez a négy kategóriája annak, ahogy az Új Szövetség idézi a Héber Bibliát.
In this here quotation, the first thing we need to do is go back to the original and see what the context is saying about the meaning of that passage.
És hogyha találkoztok az Új Szövetségben egy proféciával, egy idézettel, az első dolgotok az legyen, hogy menjetek vissza oda, ahol ez elhangzik, és nézzétek meg, hogy mi annak a szöveg összefüggése.
Then we can determine into which of these four categories the prophecy fits.
És akkor el lehet dönteni, hogy a négyből melyik kategóriába tartozik ez az adott profécia.
So let's go to the book of Joel and look at the context of what Peter quotes.
Most térjük vissza a Joel proféciához, és nézzük meg azt, hogy Péter mit idézett.
Does the Hungarian Bible have three chapters or
three?
Just three?
Three, yeah.
Okay, good.
A kérdés az volt, hogy három fejezetet van-e csak.
It does not have four chapters, just three.
Joelnak három fejezet van a magyar Bibliában, legalábbis ebben jól emlékszem. Igen, van olyan, there are translations per four.
Yeah, okay. The passage that he quotes in my Bible here is Joel chapter 2, verses 28 through 32.
Tehát abban a Bibliában, ahol három fejezet van, a második fejezet, 2 and 20.
Chapter 2, verse 28 through 32.
Tehát a második fejezet 28-tól 32. verseig, például a Károliban így van.
That would be true if your Bible translation has only three chapters of Joel.
Tehát ez akkor igaz, hogyha három fejezetre van felosztva Joel a Bibliában.
If it has four chapters of Joel, then you'll find it as a separate element in chapter 3.
Akkor, hogyha négyre van felosztva, akkor ez egy külön fejezet lenne a harmadik külön rész lenne a harmadik fejezetben. Yeah, 3-1 in this case.
3-1, yeah. So let's look, what is the context of the verses that are quoted?
Nézzük meg, mi a kontextusa az idézett verseknek.
What precedes it is basically the events of Armageddon.
A környezet az armagedoni eseményekkel foglalkozik.
We talks about armies coming from all different nations against the people of Israel.
Hadseregek gyűlnek össze különböző nemzetekből Izrael ellen.
And what follows is in my Bible chapter 3 verses 1 through 3 for example dealing with Israel's final restoration.
És aztán ami ahogy a hármas felosztásban következik, a harmadik fejezetben 3-as 4-es versben már Izrael végső helyreállítását látjuk.
So the event that Peter quotes happens towards the end of Armageddon and before the establishment of the Messianic kingdom.
Tehát amit Péter idéz, azok az események az armagedoni csata, illetve hadjárat vége felé és a helyreállítás előtt történnek.
And that's not the circumstance of Acts 2.
Nem ezek a körülmények láthatóak Apostolok cselekedetei második fejezetében.
And in verse 28 he starts, it shall come to pass afterward that I pour out my spirit upon all flesh.
28-as vers szerint, és azután, hiszen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profit.
And the all flesh emphasizes Jewish flesh, this is the outpouring of the spirit upon Israel.
És ami itt a hangsúly van, ugye ez a minden testre egy zsidókról van szó, tehát Izraelre.
He says, your sons, your daughters will see visions and dreams.
És azt mondja, hogy a ti fiaitok és a ti leányaitok fognak profétálni, álmokat látni.
Notice the pronoun your, this is Israel's people.
Tehát, hogy a tieitek, és ez Izrael fiai és leányai.
It'll be coupled in verse 30 by dramatic signs and wonders in the heavenlies.
És 30-as versben nagy jeleket és csodákat látunk.
Like blood and fire and pillars of smoke.
Vért, tüzet és füstöt.
In verse 31, the sun is totally turned into blackness and darkness.
31-es versben azt látjuk, hogy a nap sötétségé válik, sötét lesz.
All of which is brings about Israel's national salvation in verse 32.
És mindezek olyan események, amik Izrael nemzeti megváltásához vezetnek a 32. versben.
And as a result of that is when God brings about Israel's final restoration in the next verse.
És a következő versekben Isten elhozza Izrael végső nemzeti megváltását, helyreállítását.
So literally this is speaking of Israel's future national salvation just before the second coming.
Tehát a jóéli versek szó szerint Izrael végső helyreállításáról beszélnek a második eljövetel előtt.
And notice nothing that happened in Acts 2 is prophesied by Joel.
És vegyük észre, hogy semmi, ami az apostolok cselekedetei második fejezetében történik, nem lett Joel által megprofétálva.
And what, so what happens in Acts 2, Joel did not prophesy. What happens in Joel did not happen in Acts.
Tehát ami történik az apostolok cselekedetei 2-ben, arról Joel nem beszél. Viszont amiről Joel beszél, az meg nem történik az apostolok cselekedetei 2-ben.
But there is one point of similarity.
De látunk a hasonlóságnak egyetlen egy pontját.
An outpouring of the Spirit resulting in some unusual manifestation.
És ez a hasonlósági pont az, hogy a Szentlélek kiárad és szokatlan dolgokat produkál.
But the unusual manifestations he mentions in Joel did not happen in Acts 2.
De az okatlan események, amik Joelban kerültek megemlítésre, nem történnek meg a Cselek 2-ben.
What happens in Acts 2 is the speaking in tongues, but Joel does not mention that phenomenon.
A Cselek 2-ben elkezdenek új nyelveken szólni, ezt a jelenséget nem látjuk Joelnál.
But you have that one point of similarity.
De van a hasonlóságnak egyetlen egy pontja.
Let's go back now to Joel 2, I mean Acts 2.
Most térjünk vissza apostolok cselekedetei második fejezetéhez.
What you have in verse 16 falls into that third category, literal plus application.
Tehát ami itt a 16-os versben, Apcsel 2:16-ban történik, az a profétai idézeteknek a harmadik kategóriája, szó szerinti és a egy pontnak a hasonlósága.
It begins with the phrase, this is that.
Abban a fordulattal kezdi, hogy ez az.
This is not the normal formula for fulfillment anyway.
Ez nem a szokásos formulája egy profétai beteljesülésnek.
So again, nothing that happens here, did John prophesy.
Tehát ismétlem, semmi, ami történik, nem profétálta meg Joel.
But it's an application based upon that one point of similarity.
Ez egy alkalmazás a hasonlóság egyetlen egy pontja miatt.
And it simply tells us what the Holy Spirit can accomplish.
És egyszerűen arról van szó, hogy a Szentlélek mit tud elvégezni.
So again, you have an unusual manifestation because of the outpouring of the Spirit, but between Joel and Acts, that did not the same thing.
Tehát kiárad a Szentlélek, és szokatlan dolgok történnek, de Joel és az Apcsel egyáltalán nem ugyanaz.
So he quotes what we saw in Joel in verses 17-21.
Idézi Joel 17-21-ig.
Resulting, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.
De mondja a következtetést a 21-ben, és hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.
That is true with all Israel in the future, that is true with individual Jews at the present time.
És ez igaz minden zsidóra, majd a jövőben, és igaz itt most minden egyénre, aki megteszi.
Then in verses 22-36, he moves on to describe the messiahship of Jesus.
És utána 22-26-os versekben pedig Jézus messiási voltáról beszél.
He begins in verses 22-24.
22-24-ben kezdi.
Give a brief story of this Jesus.
Egy gyors összefoglalót ad Jézusról.
In verse 22, he summarizes the public ministry of the Messiah.
22-es versben összefoglalja a nyilvános szolgálatát a Messiásnak.
That the person was Jesus of Nazareth.
Sorry.
That the person was Jesus of Nazareth.
Hogy a személy maga a názáreti Jézus volt.
A man that was approved by God.
Egy olyan ember, aki Isten által nyert igazolást.
He was approved by his mighty works and wonders and signs.
Hatalmas cselekedetek, jelek és csodák által lett ő igazolva.
Which was done right in your presence.
Aki most,
which was done in the presence of the people.
Ja, hogy ez mind ez megtörtént az emberek jelenlétében.
But then came the death of the Messiah in verse 23.
De a 23-as versben elkövetkezik a Messiás halála.
Notice it begins with the side of God.
És aztán, notice it begins with.
It begins on God's side.
Ja, és most nézi az isteni nézőpontot.
He was delivered up by God.
Át lett adva Istennek, és megszabadította őt.
So this verse was responsible for the death of the Messiah.
Tehát itt a Messiás haláláról van szó.
Not yet Jews and not yet Romans. Who's responsible for Messiah's death?
Oh, ja, bocsánat. Tehát ki a felelős a Messiás haláláról? Nem a rómaiak, és nem a zsidók.
But this was God delivering Jesus up to die.
Hanem igazán maga Isten, aki átadta őt arra, hogy meghaljon.
And the death of the Messiah was part of God's divine plan.
És a Messiás halála az az isteni terv része volt.
But then he deals with the human side.
De aztán megvizsgálja az emberi oldalt.
The guilty are ye, meaning you all.
De aztán azt mondja, ti mindnyájan vétkesek vagytok.
That by the hand of lawless men, which would include the Pharisees and Sadducees of the Sanhedrin.
És ez magába foglalja a Sanhedrint, a Szadduceusokat.
And therefore the nation is also guilty because the guilt of the leaders is the guilt of the nation.
És a nemzetet is, mert a vezetők bűne az a nemzet bűne is.
Him you crucified.
Őt feszítettétek meg.
From the Gospels, the crucifixion was not done by Jewish hands, it was done by Romans.
A megfeszítést nem zsidó kezek végezték el, hanem római kezek.
The But because the leadership turned them over to the Romans, they also held accountable and guilty.
De mivel a vezetőség adta át őt a rómaiaknak, ezért ők is vétkesek voltak és bűnösök.
So verse 24, we have the resurrection of the Messiah.
24-es versben látjuk a feltámadását a Messiásnak.
Whom God raised up.
Akit Isten föltámasztott.
He was released from the agony of death.
Megoldotta a fájdalmait.
Because being who he is, it was impossible that death could hold him.
Mert lehetetlen volt, hogy fogva tartsa őt a halál.
He again quotes the Hebrew Bible in verses 25-28.
És megint a 25-től 28-ig idézi a Héber Bibliát.
He quotes Psalm 16, verses 8-11.
A 16-os Zsoltárt idézi az 1-től 11-es versekig. 8-től 11-es versekig.
But this fits in the first category of literal prophecy plus literal fulfillment.
Ez az első kategóriába tartozik az idézeteknek, szó szerinti profécia, szó szerinti beteljesülés.
Peter points out David could not help in speaking of himself.
És Péter megállapítja, hogy Dávid nem magáról beszélt.
The tomb of David is right here among us.
És Dávid sírja közöttünk van.
And he's still buried. He was never resurrected.
És még mindig el van temetve, soha nem támad föl.
And therefore, for the fulfillment of Psalm 16, it requires the resurrection, which did happen with the Messiah.
És a 16-os Zsoltár szerint ez a feltámadásról szól, és a Messiásról szól.
So verses 29-33, he applies it specifically to the Messiahship of Jesus.
És ezért a 29-estől a 33-as versekig speciálisan a Messiásra alkalmaz ezeket a verseket.
So verse 29, the psalm could not be speaking about David individually.
Tehát nem beszélhetett személyesen Dávidról ez a Zsoltár.
But in verse 30 and 31, he was prophesying about Messiah being resurrected from the dead.
Hanem a 30-as, 31-es vers szerint a Messiás a prófétát, aki feltámadt a halottaiból.
He points out that David was not just a king, he was also a prophet.
És rámutatott, hogy Dávid nem csak király volt, hanem próféta is.
David knew about God's promises to him in the Davidic covenant.
És Isten neki ígéreteket tett a dávidi szövetségben.
And David understood that the Messiah would descend from him.
És Dávid megértette, hogy a Messiás az ő vonalán keresztül érkezik meg.
And so in verse 31, David did prophesy the future resurrection of the Messiah.
És Dávid megprofétálta a Messiás jövőbeni föltámadását.
And so in verse 32, he makes the identification.
És a 32-es versben beazonosítja.
This Jesus that God raised up.
Ez a Jézus, akit Isten föltámasztott.
Whereof we are witnesses.
Aminek mi mindnyáján tanúi vagyunk.
All of these men have seen the resurrected Son.
Mindezek az emberek látták a feltámadott fiút.
And then he describes the present position of the Messiah.
És leírja utána a Messiás jelenlegi helyzetét.
He's now seated at the right hand of God the Father.
Aki most az Atyának jobbján ül.
And as he had promised, because he's now in heaven, the Spirit has been poured out upon us.
És ahogy most ő a mennyben ül, és a Szentlélek kiáradt ránk.
And our ability to speak all these languages is a result of the Holy Spirit, not the result of alcohol.
És az, hogy képesek vagyunk ezeket a nyelveket beszélni, ez nem a bornak a következménye, hanem a Szentlélek kiáradásának a következménye.
In verse 34 and 35, again quotes from the Hebrew Bible.
34-35-ben megint a Héber Bibliából idéz.
Now he quotes Psalm 110, verse 1.
És a 110-es Zsoltár 1-es versét idézi.
It's also a literal prophecy plus literal fulfillment.
És ez is egy szó szerinti idézet és egy szó szerinti beteljesülés.
The things one approves that David never ascended into heaven.
És ugye arról beszél, hogy David soha nem ment fel a mennyekbe.
So Lord said to David's Lord that he will now sit at the right hand of God.
Tehát itt ugye azt mondja, de nem Dávidnak mondja, hogy most az Isten jobbján ül.
There he will be until the enemies of the Messiah become his footstool.
És mindaddig ott fog ülni, amíg az ellenségeit a lábai zsámolja alá veti.
So verse 36, he concludes his sermon.
36-ban összefoglalja a prédikációt.
Let all the house of Israel know assuredly that God made him both Lord and Christ.
hogy bizonyára tudja meg azért most egész Izrael, hogy a Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten.
And this is the one you're guilty of crucifying.
És ő az a Jézus, akit ti megfeszítettetek.
But the focus here is on Jewish guilt of the death.
És itt a zsidók bűneire utal a halálát illetően.
But in the second sermon later he will point out the Gentile guilt.
De a második prédikációjában később majd a pogányokat is előveszi.
The resurrection of Messiah then was the fulfillment of scripture.
Messiás föltámadása, tehát az írások beteljesülése.
And so the resurrection proves two things.
És a feltámadás két dolgot bizonyít.
Number one, the fulfillment of the promise of God the Father.
Az első dolog a Isten atyának ígéretének a beteljesülése.
And secondly, that Jesus is both the Lord and the Messiah.
És másodszor pedig azt, hogy a Messiás, Jézus az Úr és király.
Now the rest of the chapter deals with the results of this message.
A következő rész az üzenetnek a következményével foglalkozik.
I'll hold us off. We'll finish with this in the afternoon session.
És ezzel fogjuk befejezni, illetve hát ezt befejezzük majd a délutáni tanulmányunkon.
And then move on to the second study, which is going to be on the feast of weeks.
És folytatjuk azzal, hogy részletesen szemügyre vegyük a hetek ünnepét.